time has numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I'll ride home laughing, look at me now, the walls of my town. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Amikor egy álom valóra válik, és nem csak egy ember állna, hanem egy egész generációjé, ez jutott eszembe akkor, amikor nem olyan régen újraolvastam Janikowski Éva, Ha én felnőtt volnék című írását. Mert hogy ő azt mondja ebben az írásban, hogy nem tudom miért van az, hogy a felnőtt csak akkor igazán boldog, ha a gyerek jól viseli magát. Mi öröm van abban? Én egészen másmilyen felnőtt volnék, és annyi mindennek örülnék. Először is annak örülnék, hogy azt csinálhatom, amit akarok. Ha én felnőtt volnék, sosem ülnék a széken, hanem mindig térdelnék. Fehér kesztyűs kezem végig húznám minden vaskerítésen. A fogmosó pohárban csiráztatnám a datolyamagot, megennék egy-egy nagy tábla csokit minden ebéd előtt, és valószínűleg kézzel fognám a legyeket. Persze csak akkor, ha addig megtanulnék legyet fogni. Ha én felnőtt volnék, akkor örökké tornacipőben járnék, a leves után mindig meginnék két pohár vizet, hátrafelé mennék az utcán, minden kóbormacskát megsimogatnék. És valószínűleg nagyon éleseket füttyentenék, hogy mindenki megijedjen és odanézzen. Persze, csak akkor, ha addig megtanulnék két ujjammal a számban füttyenteni. Hát én sajnos még azóta sem tudok két ujjammal a számban nagyokat füttyenteni, de amikor elolvastam azt, hogy ha én felnőtt volnék, akkor örökké tornacipőben járnék, akkor az jutott eszembe, hogy hűha, mennyit változott a világ, hiszen annak idején, amikor ez az írás született, akkor tényleg csak sportolni jártunk tornacipőben, meg tornaterembe, de most gyakorlatilag bármikor felhúzhatunk, van, aki még a színházba is tornacipőben megy, de hogy a hétköznapi viseletünk része lesz, hát erre nem gondoltunk. Szóval van, amikor az álmok valóra válnak, úgyis, hogy nem kell értük semmit tenni. Persze általában igen, de azért úgy tűnik, hogy néha a sors is kegyes, például egy-egy generációhoz, aki hasonló dolgokról álmodott gyerekkorában. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője, és nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Kicsit megbeszéljük azt, hogy mi történt velünk az elmúlt egy tanévben, mert hogy lezárult a tanév, most már itt van a nyári szünet, a gyerekek vakációznak, és a város kicsit kiürült. És pont most van itt az ideje, hogy levonjuk a tanulságokat, hogy mi volt és hogyan kéne tovább folytatni. Erről fogok beszélgetni Gosztonyi Gáborral, a pedagógusok szakszervezete alelnökével. Aztán egy koncertre invitáljuk Önöket, Ács Dominika, junior primadíjas fuvola művésszel, akinek kijött a Bracing című önálló nagy lemeze a saját zenéjével. A lemezről és a koncertről fogunk beszélgetni. Kiállítások is lesznek, amik elmaradhatatlanok ezekben a napokban. Giacomo Marastoni, vagy Marastoni Jakab magyarul kiállításával találkozhatunk a Vármúzeumban. Oda kalauzol el bennünket Medvedivet. Ez a műsor nagyon sok vendégnek ad otthont, mert hogy Bán Ági két beszélgetését is meghallgathatjuk. Az egyiket a Megvárt Ligetben, az egyik a Megvárt Ligetben látogatható bunkerről, a másik pedig egy focirajongóknak szóló beszélgetés a Lövőház utcában, a Gyöngypresszóban. Szobosztai Dominik mezével lehetett találkozni. Aztán persze a fesztiválok sem maradhatnak el. Tördemicen, Badacsonyban Tördemicen zajlik ezen a hétvégén a Bazalt Fesztivál, hogy pontosan miért Bazalt Fesztivál és mi fog ott történni. Erről Csikos Attila íróval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgetek. Végül pedig most ezen a hétvégén van Pakson a Gastro Blues Fesztivál, úgyhogy természetesen oda is elkalózoljuk Önöket. Szóval jó 117 perc hallgatást, és remek hétvégi programokat, múzeumlátogatásokat, és egyszerűen remek hétvégét kívánok Önöknek.
117 perc.
Egy héttel később, ugyan, mint szokott, de most már vége lett a tanévnek, egy hete szokjuk azt a várost, amiben még mindig rengeteg dugó van, viszont már nincsenek gyerekek, nem az a reggeli csúcsforgalom van, mert hogy elindultak a nyaralások. Szóval talán itt az ideje, hogy egy kicsit levonjuk a tanulságot a tavalyi évről, és megnézzük, hogy ennek az iskolai évnek milyen izgalmas eseményei voltak, vagy legalábbis ennek az utolsó fél évnek, és mi az, amire számíthatunk majd jövőre. A pedagógusok szakszervezete azzal búcsúztatta az évet, hogy egy flashmobot tartott rögtön, mert hogy a nevelő-oktató munkát segítők béremelésére összegyűjtött több mint 14 ezer aláírással rendelkező petíciót, azt egy flashmob keretében nyújtották át. Itt van most velem a vonalban Gosztonyi Gábor, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke. Szeretettel köszöntelek.
Jó napot kívánok!
És akkor menjünk visszafelé az időben, mert ugye ez azért egy remek végződése ennek a tanévnek, és egy egészen frappás lezárás.
Így van, és annyit hadd módosítsak, hogy ez a 14 ezeres adat, ez a sajtótájékoztatónkon elhangzott akkori számadat. Azóta mi 20.546 darab aláírást sikerült átadni 29-én a belügyminisztérium illetékeseinek, úgyhogy a kollégák még oda tették magukat. Ennek azért van jelentősége, mert ez az akció, ez úgynevezett offline akció volt, tehát itt nem a online keretek között gyűjtöttük ezeket az aláírásokat, hanem ezekkel az ívekkel bizony a kollégáink, akik komolyan vették itt a feladatot és a kihívást, bizony-bizony oda mentek a másokhoz, akár szülőkhöz, akár kollégákhoz, akár egyszerű családtagokhoz, vagy szélesebb körben ismerősökhöz. Tehát ez azt jelenti, hogy minimum 20.546 beszélgetés lezajlott, és ebben azt gondolom, hogy ez az igazán fantasztikus, hogy elindult egyfajta olyan mozgalmi jelleg megint, ami szerintem már régóta hiányzik a szakszervezetek életéből.
És hát ugye itt azért is nagyon fontos, mert hogy külön kiemeli azokat az embereket, akik nem közvetlenül pedagógusok, hanem nevelő-oktató munkát segítők, ami azért egy nagyon széles kör, és akik nélkül nem lehetne fenntartani az iskolákat.
Így van, tehát ez a legfontosabb, hogy nélkülük nem működik az oktatási rendszer, hiszen ők azok, akik mondjuk az óvodában, a pedagógus, óvodapedagógus hiányban fogadják a gyerekeket, legyenek dajkák vagy pedagógiai asszisztensek, de a pedagógiai asszisztensek azok, akik például az iskolában, általános iskolában mondjuk kísérik a gyerekeket, legtöbbször ők látják el az ügyeletet, tehát a szünetben vigyáznak rájuk, az ebédeltetésnél segítenek, de beszéltünk itt az óvoda iskolatitkárokról, akik tulajdonképpen hát a pedagógusok észrevétlenül használnak, hiszen hogyha valami hirtelen kell, akkor csak őket kérik meg, hogy ezt fénymásold, ezt intézd, ezt egyebeket, holott egyébként nekik nem ez a dolguk. De itt a rendszergazdákon át tényleg nagyon sok mindenkit sorolhatnék, gyógypedagógiai asszisztenseket, de én meg is állok, mert egyrészt a műsoridő elmegy, másrészt meg valaki kimarad, attól elnézést kérünk. De hogy ez a munkakör, ez nagyon széles spalettáját lefedi a nevelési oktatási rendszernek, és hát mondom, ugye az ő fizetésük az maradt az a méltánytalanul alacsony és már-már megalázó bér, ami tulajdonképpen a mindenkori garantált bérminimum, és plusz 7%. Na ezt szeretnék ők egy kicsit növelni, és a mi általunk összeállított petícióban a garantált bérminimum 100%+150%-ot szeretnének elérni. Ez egyébként hangzom, hogy nem pedagógus bér, tehát ők tisztában vannak azzal, hogy bár nélkülözhetetlenek, de nyilván nem teljesen ugyanazt a feladatot látják el, mint a pedagógusok, ezért egy kicsit alá céloztunk. De én azt gondolom, hogy ezt a pénzt, ezt mindenképpen megérdemlik, mert még egyszer mondom, akár például most itt az évvége felé elég sok ember találkozhatott diákcsoporttal az ország számos területén, mert mentek osztálykirándulni. Hát többek között például a nevelést oktatás közvetlen segítők egy része biztos, hogy kísérőként ott volt a csoportokkal, és segítette a biztonságos közlekedést, illetve hát az egész hátteret ők biztosították.
Debütált a teljesítmény értékelés, és hát ugyan tegnapig lehetett még lezárni ezeket az eredményeket, de azért az már most is látszik, hogy azok a félelmek, amiket megfogalmaztak a szakszervezetek, ezek teljesen jogosak voltak.
Hát sajnos azt kell mondani, hogy szívesen vettük volna, ha tévedünk, de nem, és ez a pedagógus értékelés, ez a most tucatjával érkező visszajelzések alapján inkább azt mondanám, hogy pedagógus leértékelés, hiszen számos esetben fordult az elő, hogy 80 pont fölött kaptak a kollégák, teljesen megérdemelten gyanítom, mert becsülettel végdolgozták az évet, azokat a pluszvállásokat, amiket mi mindig is és eztán is ingyen munkának fogunk nevezni, és elvár a fenntartó a pedagógusoktól, ezt ők elvégezték, meg is kapták ott a 80 pont fölötti eredményeket, majd hirtelen egy-két nap múlva 80 pont alá csökkentek, ilyen 79 az a legmegalázóbb, de 75 és 79 pont közé kerültek nagyon-nagyon sokan. Ami egyébként értetlen, tehát értetlen állnak a kollégák a dolgok előtt, még akkor is, hogyha tulajdonképpen a pedagógusok szakszervezete másfél éve ezt szajkozza és hangoztatja, hogy ez megint egy óriási nagy átverés a kormány részéről. Ez többszörös. Egyrészt nem volt meg a fedezet, most már azt tudjuk, hogy mondjuk egy-egy nevelő testületben pedagógusonként 20 ezer forint az, ami kiosztható, és maximum 60 ezer forint az, ami adható. Hát ezért azt gondolom, hogy picit belehalni ebbe a tanévbe nem biztos, hogy érdemes volt, de ami igazán nagy átvágás, és ezt még ez ellen próbálunk küzdeni, hogy a kormány nagyon szeretné ezt is a 80%-os szinten tartáshoz adott bértömegbe beleszámítani. Tehát ami annyit jelent, hogy itt lesznek kollégák, akik mondjuk majd januártól nagyon-nagyon minimális emelést fognak kapni, hiszen a bértömeg egy jelentős része el fogja vinni ez a teljesítményértékelés.
Ugye a másik slágere idézőjelben ennek az évnek a kompetenciamérés volt, amit most a nagy tiltakozás miatt egyelőre nem vezettek be a kompetenciamérések értékelését, de azért azt is lehetett látni, hogy itt is hihetetlen egyenlőtlenségeket lehetett kihozni, ráadásul teljesen felkészületlenül, teljesen előkészítés nélkül akarták ezt a kompetenciamérést bevezetni, az már csak habatortán, hogy lehet egy ötödikes eredményt beszámítani egy majdani 4 év múlvai középiskolai felvételébe, ami számomra az egész úgy, ahogy van, totál abszurd.
Igen, itt megint van alapvetően egy jó kezdeményezés, azért ezt tegyük hozzá, mert az, hogy ezt digitális alapra tették, ezt a kompetenciamérést, egyébként ez egy üdvözlendő dolog. A probléma ott van, hogy valamiért a NER, de különösen az oktatási irányítás be van oltva az informatikai rendszerek ellen, mert azért az OH is hát néhányszor összeomlott a rendszere, tehát nincsenek arra fölkészülve, hogy kérem szépen itt egyszerre azért több százezer gyerek szabadul rá, most így tudom ezt elmondani, erre az informatikai felületre, és összeomlik. Az, hogy az adatokat nem tudják védeni, az megint egy külön dolog, tehát az, hogy a krétát néhány éve 12-13 éves tinédzserek törték föl, ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon annyira jó lenne az informatikai oktatás, hanem azt jelenti, hogy borzasztó gyenge az a tűzfal, meg az a védelmi rendszer, amit működtetnek. Na most ugyanez előfordult például, hogy ez nem kompetenciamérés, de mondjuk az érettségizők adatainak a rendszerből való nyilvánosságra kerülése, ami azt gondolom, hogy teljesen méltánytalan és elengedhetetlen. A másik probléma ezzel az egyébként jó ötlettel, hogy az ötlet megvan, csak elfelejtették a hátteret hozzátenni, tehát azt felejtették el, hogy az iskolák jelentős része nincs ilyen erős wifi lefedettséggel ellátva. Tehát itt vagy az van, hogy hetekre megáll az informatika oktatás egy-egy intézménybe, mert csak az informatika teremben lévő nagy asztali gépekkel lehet ezt a kompetenciamérést kitölteni, mert hogy ott ugye vezetékes internet van, a wifi rendszer nem bírja ezt el. És akkor most gondoljunk bele, hogy 51 gyerek, akinek, hát valljuk meg őszintén, ez egy púpa hátán, és akkor rugaszkodni. Úgyhogy fogalma nincs, hogy amit eddig válaszolt, azt elmentette a rendszer. Előről kellene kezdeni, nem kellene előről kezdeni. Tehát én elhiszem, hogy maguk a diákok is elkedvetlenek, hogy Aztán ezt hogy lehet beszámítani a felvételibe? Ez megint egy ilyen, nem tudom, reggel valaki fölkelt, megriadt, és ez így kipattant a fejéből, de ez sincs végig gondolva, mert ahhoz képest, hogy ez egy elektronikus felületen kitöltött dolog, egy normális esetben azt gondolja az ember, hogy mondjuk egy 15-20 másodpercen belül megjön az eredménye. Hogy hoppá, akkor te most ennyi százalékot értél el. De nem, tehát még idén, talán, ha jól emlékszem, akkor a tavalyi, tehát a 2024. évi eredmények jöttek most ki, és kerültek nyilvánosságra. Tehát itt akkor, amit ön is nagyon jól mondott, hogy melyik évfolyamnak a kompetencia mérését, milyen felvételibe akarják, hogy akarják beszámítani. Szóval, hogy ez katasztrofális, arról nem beszélve, hogy például a szülői háttérkérdőíveket ugye a szülők se nagyon töltik ki, mégpedig azért, mert egész egyszerűen például telefonon keresztül nem működnek ezek a rendszerek. Ami ma már azért abszurd, mert ma az emberek 90%-a azért az okostelefonján keresztül intéz mindent, és megint ide sorolhatnám, hogy ugyanez volt, ha visszakanyarod még egy kicsit a teljesítményértékelési rendszerhez. A szülők azért adtak ilyen kevés visszajelzést, nem azért, mert nem érdekli őket a gyerekek sorsa, meg az iskolában történtek, meg esetleg a pedagógusok értékelése, hanem azért, mert én is tudom, a legkisebb gyermekem miatt érintettek, kaptam a krétában egy üzenetet, és nem találtam azt a linket, és nem tudtam megnyitni telefonról ezt az értékelő felületet. Tehát számtalan sebből véreznek ezek a dolgok, amik egyébként alapötletként még azt gondolom, hogy normálisan kidolgozva, valódi tudományos hátteret biztosítva, ezek abszolút támogatható kezdeményezések lehetnének.
És hát ugye, akinek szerencséje volt, nekünk ebben az évben szerencsénk volt egyébként, mert a szaktantárgyakat szaktanárok tanították az iskolába, ez egy 8. végzős osztálynál, ez egy nagyon fontos dolog, de hogy azért nem mindenkinek van ilyen szerencséje, és pont a PSZ honlapján olvasom, hogy 12 év, és akkor egyszerűen az oktatási rendszer működése határára ér, tehát meddig lehet ezt még húzni, hogy gyakorlatilag évről évre egyre kevesebb pénzt áldoznak az oktatásra, egyre kevesebben akarnak a statisztikák ellenére valóban pedagógusok lenni, mert jó, hogy jelentkeznek a fiatalok, de azért ez még nem jelent semmit nagyjából. Szóval meddig bírja ez a rendszer egyáltalán?
Ezt akkor én két részre bontom itt a válaszomat. Egyrészt az oktatás irányítás egyfajta orosz rulettet játszik. Valószínűleg abban bíznak egyébként, hogy a népességi adatok is katasztrofálisak, tehát soha ilyen kevés gyerek a második világháború óta Magyarországon nem született, mint a tavalyi évben, és ha inni lehet itt az adatoknak, akkor az idei az talán még inkább alulmúlja ezt a dolgot. Tehát egész egyszerűen lassan arra számítanak, hogy a gyerek létszám is rohamosan csökkenni fog, és akkor végre a NER nekiláthat az általuk racionalizálásnak mondott, hát a szó szerint pedig a különböző iskolák, óvodák bezárásának és átcsoportosításának. Ahelyett, hogy azon kezdenének el gondolkodni a szakemberek, uram, bocsánat, civil szakmai szervezetekkel és a szakszervezetekkel közösen gondolkodva, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet például úgy kihasználni pozitívan, hogy végre 21. századi módszerekkel és 21. századi tananyagot próbáljunk meg a gyerekeknek elsajátítani. Tehát nem kell itt a 30-35 fős osztályokban gondolkodni. Az igazi út most már azért az nagyon sokszor az egyéni utak, az egyéni fejlesztés megtalálása. Nyilván ezt egy kisebb létszám osztállyal sokkal könnyebb lenne megoldani, úgyhogy hát ez így elég érdekes.
Menjünk egy kicsit vissza még így a gyerek fejlődésében, mármint, hogy egy kicsit korábbra, mert azért így az óvodai nevelés országos alapprogramja is rengeteg vitát váltott ki. A PSZK is adott egy véleményt erről, a szülői hang, szülői szervezetek, minden pedagógus szervezet tiltakozott az ellen, hogy megint csak átgondolatlanul, ami nem jelenti azt, hogy az egész úgy, ahogy van rossz, de hogy rengetlen átgondolatlanság van, hát szinte mindenben, ami kikerül.
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy így van, és az a probléma, hogy megint olyan emberek alkotnak jogszabályokat bizonyos területeken, akik nem kompetensek, fogalmuk nincs, hogy mi zajlik egy óvodában. Tehát már eleve, ami 5 évvel ezelőtt itt ugye az első igazi nagy vihart kavarta az óvodáknál, amikor azt mondták, hogy bőven elég csak 8-tól délig óvodapedagógusnak lenni a gyerekkel, mert hogy előtte akár ad, akár egy pedasszisztens az altatás, meg az altatás utáni részt, azt ugye megint csak a dajka és pedasszisztenst elláthatja, hiszen ott nem folyik nevelő munka, ami egész egyszerűen nem igaz, mert az óvodában a nevelő munka abban a pillanatban, hogy a gyermek átlépi az óvoda kapuját, tart egészen odáig, amíg valamelyik hozzátartozó szülő, nagyszülő, testvér, bárki rokon haza nem viszi a fricsköt az oviból. Az folyamatos az a nevelő munka. Ugyanígy egyébként folyamatosan készítik fel az iskolára az óvodásokat, csak nem ennyire célzottan. Tehát az, hogy most napi 45 perc a nagycsoportosoknak kötelező jelleggel beiktatásra kerül, ez egész egyszerűen teljesen nonsens. Egyrészt, ha valaki mondjuk tanítókat is megkérdezett volna, akkor a tanítók is mondják, hogy azért az első év első fél éve azért ott még olyan 4 óra 20 perces blokkokról szól, és utána mindig van valami kis játékos feladat, hogy aztán az óra második felére is oda tudjanak koncentrálni. Egész egyszerűen, főleg a mai alfa generáció nem képes 45 percig oda koncentrálni, arról nem beszélve, hogy ugye azt az őrültséget, hogy most 2 éve működő óvodai csoportokat az utolsó évben szanaszét szaggatnának, mert hogy akkor most egybe gyűjtik az iskola előkészítő évfolyamként kvázi a nagycsoportosokat, és ott egy teljesen új közösséget hoznak létre, és úgy próbálják őket intenzíven fölkészíteni az iskolára. Szerintünk ez egy teljesen téves folyamat. Nem az óvodát kellene iskolásítani, hanem azt gondolom, hogy az első osztályban kéne egy sokkal rugalmasabb és hosszabb átmenetet biztosítani. No, pláne ilyen eretnek gondolataink is vannak, hogy mondjuk az osztályzást, meg egyebeket, ezeket bőven el lehetne felejteni az első szakaszában az intézményekben való élet részvétele, mert teljesen fölösleges. Az, hogy elsőbe ilyen sok gyermek kényszerül megismételni az osztályt, ez azt jelenti, hogy az is súlyosan elhibázott volt, hogy erőltetik ezt a 6 osztály, illetve a 6 éves kortól kötelező iskolába menni, ha érett a gyerek, ha nem, és itt most azért mondom a ha érett, ha nem, mert tudom, hogy az oktatási hivatalnak lehet jelezni, hogy felmentést kérünk, csak pont azoknál a gyerekeknél lenne szükség az ilyen felmentések kérésére, ahol a szülői háttér sem adott mindig, hogy ezt egyrészt a szülők fölmérjék, másrészt meg tudják oldani, meg tudják ugrani ezt a feladatot, mert itt megint csak digitálisan lehet beadni dolgokat. Arról már nem beszélünk, mert azt évek óta hangoztatjuk, hogy teljesen felháborító, hogy egy vadidegen a gyermek ismerete nélkül egy papírlap vagy néhány papírlap alapján dönti el, hogy menjen-e iskolába az a 6 éves gyermek, vagy még 1 évet maradjon az óvodába. Tehát egészen elhibázott lépések. Igen, tehát nem látjuk egyébként, és mi ezt kérdeztük nagyon sokszor, hogy hol van ebbe az a stratégia, vagy legalább mondják egy szerintük mi ebbe a stratégia, mert nem látszik itt az egymásra építés és az egymásra építkezés, és így tényleg mire kikerül egy gyerek a közoktatás rendszeréből, hát nagyon sokszor a szülői háttéren és mondjuk a gyerek motivációja múlik csak, hogy aztán később sikeres munkavállaló legyen belőle.
Ugye én nyilván kiemeltem azokat a témákat, amik számomra a legfontosabbnak tűntek az elmúlt időszakban. A pedagógusok szakszervezete az mit tart még olyannak, amit az elkövetkezendőben is ezeken kívül, vagy ezek mellett fókuszban kell tartania, vagy egyáltalán hogy értékelik az elmúlt fél évet?
Nem csak a fél évet, hanem beszélünk a 2024-25-ös tanévről. Ugye ne felejtsük el, most már kevesebb szó esik arról, hogy itt ez az a tanév, ahol először fosztották meg a gyerekeket, ugye az okostelefonoktól az intézmények falain belül, és emellett ráadásul a pedagógusokat is korlátozzák jelentősen a különböző infokommunikációs eszközök használatában. Tehát az, hogy itt több nappal előtte be kell jelenteni, hogy akkor én most szeretném, hogyha gépet vagy telefont tudjanak használni a gyerekek, akkor én, mint pedagógus egy 10 perces szünetbe menjek el abba a helyiségbe, őrzik a telefonokat, vegyem föl, aztán majd osszam ki a gyerekeknek, majd az óra végén összeszedjem és visszajuttassam. Szóval ez egészen átgondolatlan dolog. Ezen mindenképpen valószínűleg módosítani kéne, és ehhez hozzá tesszük azt, hogy hát ez az az év, amikor a NAT-ot, tehát a Nemzeti Alaptantervet felül kellene vizsgálni. Még semmi olyan megnyugtató választ nem kaptunk az oktatási államtitkárságról, azon kívül, hogy majd gondolnak és folyamatban lesz a dolog, vagy egyáltalán történt-e már valami, van-e már olyan hatástanulmány, ami megmondjuk őszintén, hogy az eddigi nemzeti alaptantervek változtatása előtt sem láttuk, tehát nem tudjuk, hogy van, vagy csak egyszerűen szigorúan titkos dokumentum. Tehát ott egy kicsit, ha a 21. századi fejjel készítenék ezt a nemzeti alaptantervet, biztos, hogy sokkal inkább bele kellene építeni a tananyagba ezeket az infokommunikációs eszközökkel való együtt dolgozást, hiszen ez már a mindennapok része, és akkor még nem emeltem ki külön ugye a mesterséges intelligencia használatát, amivel azt gondolom, hogy a gyerekek nap mint nap találkozhatnak, és nyilván itt is őrült nagy felelőssége van az oktatási nevelési rendszernek, hogy megtanítsa ezeknek a helyes használatát. Hogy nem mindegy, hogy hogyan kérdezel, hogy nem mindegy, hogy a válasz az, ha többféle válasz van, akkor hogy rakod össze, hogy mi lehet az igaz, mi nem lehet az igaz, a fake newsok tekintetében el lehessen igazodni. Ezekre nagyon nagy szüksége lenne egy mai fiatal, mert egyszerűen mindenhonnan özöllik rá az információ, és hát sokszor ők is elvesznek ebben az őserdőben. Azt se felejtsük el, hogy ez az a tanév, ahol végbe ment a teljesen értelmetlen NAT vizsgáztatás, aminek igazából nem láttuk se értelmét, ráadásul most a következményekről se tudunk semmit. Elméletileg arról szól a fáma, hogy maximum 2 darab pontot a teljesítményértékelésből levontak azoknál, akik vagy megtagadták ennek az egésznek a teljesítését, vagy pedig harmadszorra se sikerült a szert megugraniuk. Úgyhogy azért több sebből vérzik ez a tanév, és azt gondolom, hogy egyelőre most a legfontosabb feladat, hogy ezt a teljesítményértékelést ezt rendbe rakjuk, mert szerintünk nem, tehát a PS szerint nem a bérbe kell beépíteni, tehát ezt nem bruttó béresíteni kell, hanem ezt egy külön, mondjuk úgy, hogy